Köszönjük, Urunk, hogy Te hallod az imádságainkat, köszönjük, hogy ezek felszállnak eléd, mint egy ilyen kedves illat. Köszönjük neked, hogy van menetelünk a Te jelenlétedbe, hogy ott élhetünk szüntelenül, Uram. Köszönjük neked az imádságnak az ajándékát, tényleg, hogy szabadok lehetünk előtted, hogy szolgálhatunk feléd az imáinkban. Kérünk, hogy Te áld meg ezt a pár percet, amit a Te igédnek a tanulmányozásával töltünk. Te tölts a szívünkbe a Te gondolataidból. Áld meg a testvéreinket, akik nem tudnak itt lenni ma. Áld meg tényleg a Te népedet, országszerte, világszerte. Hagy tudjanak erősek maradni Te benned, hagy tudjanak növekedni, Uram. Hagy legyen az evangéliumnak ereje közösségeinkben. Köszönjük neked a lehetőséget, hogy előtted állhatunk ma is. Amen. Amen. Három igerészt gondoltam elétek hozni, így bevezetésképpen. Ezeket fölolvasom, és utána elmondom, hogy milyen gondolataim voltak ennek kapcsán a számotokra, és aztán egy kicsit belemerülünk majd egy témába. Előre mondom, hogy lehet, hogy egy kicsit olyan vasárnapi iskolás vagy bibliaiskolás érzetetek lehet, mert információkat fogok mondani, de ezek nagyon-nagyon áldásos információk lesznek, tehát ne csüggedjetek el, hogyha közben, tehát tényleg sok infó fog jönni. Bízok benne, hogy Isten használni tudja ezt az életünkben. És akkor kinyitom a jegyzetemet mindjárt. És ahogy ígértem, három igevers. Ugye az apostolok cselekedeteivel foglalkozunk, és az apostolok cselekedeteinek a könyvében le van írva az első gyülekezetnek az élete. És a pásztor Csaba a múlt alkalommal arról beszélt, ugye, hogy a bevett gyakorlatuk, vagy az életük rutinja volt az, hogy naponta imádkoztak. Naponta ott voltak Istennek a jelenlétében, és Tibinek is volt egy jó kis bevezetője ugye arról, hogy Isten népe az Istenre támaszkodó. Hogy nem látták előre, hogy fognak, mint fognak lezajlódni a dolgok. Ugye ott a Római Birodalom kellős közepette, ahol megölték a megváltót, és aztán ő feltámadt, és ugye rájuk bízta az evangélium szolgálatát, de nem láttak előre semmit, csak azt tudták, hogy Isten majd mutatja a következő lépéseket. És hogy ahogy a pásztor Csaba beszélt erről, hogy ez így történt igazából, hogy a hívők így összegyülekeztek, és csak így elmondták Istennek, hogy mi is a helyzet. És utána mondták, hogy most viszont rád van szükségünk, mert te vagy az, aki kulcs vagy ezekben a dolgokban, Istenünk, te vagy az, aki segíteni tudsz. És ez az ő életüknek a szerves része volt, hogy Istenre támaszkodtak, hozzá kiáltottak, hozzá közelítettek, és nyilván Isten pedig csodákat cselekedett, és elérte az ő céljait rajtuk keresztül. És ahonnan én szeretném folytatni, az már a Szent Szellem kitöltetése után közvetlenül, ahogy leírja, hogy ugye mikben gyakorolták magukat, vagy hogy éltek. És csak egy vers, az apostolok cselekedetei 2:42, azt mondja, hogy foglalatosok voltak az apostolok tudományában, és a közösségben, a kenyér megtörésében és a könyörgésekben. Hát itt négy van felsorolva. Az apostolok tudománya az a tanítás. Tehát amit az apostolok hallottak az Úr Jézus Krisztusról, amit megértettek az ő tanításaiból, azt adták tovább. Tehát ez volt az apostolok tudománya, úgymond. Aztán a másik a közösség, ami ugye az, hogy egybe gyűltek és együtt voltak. A kenyér megtörése az pedig az úrvacsora, amit az Úr Jézus meghagyott nekik, igaz, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, és a könyörgésekben, és ez pedig az ima, az együttes imádkozás, közös imádkozás. És nekem erről az jutott eszembe, hogy valószínű, hogy ezzel ők is apránként kezdtek így tisztába jönni, hogy volt ugye a zsidóknak az áldozati rendszere, meg az Ószövetségben lefektetett dolgok, ahogyan közelíteni lehet Istenhez, de ők megértették azt, hogy amikor az Úr Jézus Krisztus meghalt a kereszten, az a kárpit, tudjátok, a templomban felülről az aljáig ketté hasadt, és ez az egész rendszer, az Isten tiszteletnek az a rendszere, ez egy magasabb szintre került. És most már nem a jeruzsálemi zsidó papság volt az, aki közelíteni tudott Istenhez azon a módon, ahogy addig azt gyakorolták, hanem a tanítványok, az apostolok azt értették meg, hogy az Úr Jézus Krisztus volt a mi főpapunk, akinek a halál által ugye minden bűn, minden olyan dolog, ami Isten jelenlététől távol tudna minket tartani, az el lett rendezve, és most mindannyian, akik ő rajta keresztül közelítünk Istenhez, papokként járulunk elé, és nekünk van egy papi szolgálatunk, és ezek a dolgok, amikről itt beszél, ezek a papi szolgálatnak a részei. Tehát az ő közösségük az egy papi szolgálat. És nyilván én ezt most röviden mondom, de ez az egész Biblia összefüggésében világosan megérthető, hogy ők ezt megértették. És lehet, hogy nem tudták volna teológiailag teljesen felvázolni, úgy, ahogy később erről Pál apostol tanított, vagy a zsidókhoz írt levélben le van írva, de valójában megértették ezt, az elvet. És csak ide kapcsolódva olvasok akkor még egy verset, a zsidók 9.11.12-t, itt nyilván már ez el van magyarázva. Azt mondja, Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak a főpapja, a nagyobb és tökéletesebb nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül, és nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be, egyszer s mindenkorra a szentélybe, a mennybe, Isten jelenlétébe, örök váltságot szerezve. Tehát a Biblia maga mondja ezt, tehát ez nem a mi belemagyarázásunk, ugye, hogy az a szentély, az a sátor, amik ott voltak, azok képei annak a feljebb való valóságnak, amit Krisztus elvégzett, értünk. Meg azoknak a szellemi javaknak, amiket ő megszerzett a mi számunkra. Annak a státusznak, vagy a mi állásunknak Isten előtt, amit ő megszerzett nekünk. Nevezetesen, és itt van az 1 Péter 2-t, tehát Péter apostol pedig így magyarázza ezt, azt mondja, hogy ti magatok is, tehát ti hívők, akik hittetek az Úr Jézus Krisztusban, ti magatok, 1 Péter 2.5-ben azt mondja, mint élő kövek épüljetek fel szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokkal áldozatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. És ezért, mivel hogy a Biblia beszél erről, most én szeretném nektek így föleleveníteni azokat, amiket tudunk a szent hajlékról, de úgy, hogy ennek a szellemi alkalmazható, számunkra is alkalmazható jelentését egy kicsit így megrágjuk, így megnézzük. Jó? Tehát ez volt a gondolatom, mert, ahogy mondtam, ez a három dolog, amiről itt beszél, vagy igazából négy, de gyakorlatilag három, amiről beszélt az apostolok cselekedetében, hogy mi körül voltak ők közösségben, meg hogyan voltak közösségben, arról nekem egy az egybe a szentély jutott eszembe, ahol ott volt ugye a menóra, az a lámpás Isten előtt, a hétágú gyertyatartó, aztán ott volt a közösségnek az asztala, és ott volt az illatáldozati oltár, az imádatnak a helye. És ugye a Csaba arról beszélt, hogy ezek mindig együtt voltak, és imádkoztak, és erről jutott eszembe az, hogy ez olyan tényleg, mint az illatáldozati oltár volt, hogy szüntelen felszállt az a tömjén, amin ott áldoztak, és ez Isten előtt jó illat volt, és ez imádatnak a helye. Úgyhogy, ha nem bánjátok, akkor ezeket így, most így egy kicsit így felelevenítem, hogy az egész szent hajlék hogyan is nézett ki, aztán különösen ennek a három úgymond berendezési tárgynak a jelentése a mi életünkben, mert ezekről olvastunk most, és aztán megnézzük, hogy ez hogyan alkalmazható, de már amikor értelmezem közben, akkor ezt így mondani fogom, jó? Tehát ez így a gondolatom. Mert tényleg ezt olvastuk, ugye, hogy Krisztus bement nem abba a kézzel csinált szentélybe, hanem az amit az jelentett, és magában menj be, ami az Istennek a jelenléte, az Úrnak a jelenléte, igaz? Tehát ez, ő is egy képként használja ezt, hogy ez egy kép volt. Figyeljetek, az első, amikor valaki belépett a pitvarba, ugye volt, ez a Szent Sátor úgy nézett ki, hogy volt körülött egy kerítés is, és a közepén ott volt a Szent Sátor maga, de az udvarban, vagy a pitvarban ott volt kettő dolog. Az egyik volt ugye az áldozati oltár, a másik pedig a mosdómedence. És az áldozati oltár és a mosdómedence, ezek rézből készültek, tehát rézből voltak. A réz a Bibliában az az ítéletnek a képe. És ez arról beszél nekünk, hogy ja, és emellett nem lehetett csak úgy elmenni, tehát amikor valaki belépett abba az udvarba, anélkül nem mehetett el, hogy ezen ne találkozott volna, nem mehetett beljebb a szentélybe, a sátorba, ami ugye két részből állt, az első volt a szentély, a második része pedig a szentek szentje volt, Isten jelenlétének a helye. És ez pedig arról beszél a számunkra, ugye az Úr Jézus megmondta, hogy senki nem mehet az atyához, hanem ha én általam. Igaz? Hogy senki nem mehet az atyához anélkül, hogy az ő áldozatával ne találkozott volna, és az ne érvényesítette volna a hatását az ő életében. És tudjuk jól, ugye, hogy a kereszten meghozott áldozat az Úr Jézus Krisztusnak volt az, amelyik eltörölte, ítélet alá vette és eltörölte a mi bűneinket. A mi bűneinknek a büntetése ő rajta volt, és az áldozati oltáron a mi Páska áldozatunk megáldoztatott, az Úr Jézus Krisztus a mi bűneinket megáldoztatott. Csak akarom nektek mondani, hogy ez azt is jelenti, hogy amikor mi Isten jelenlétébe közel jövünk, ott azon az áldozati oltáron meghalt a mi egónk is. A mi bűnös hajlamaink, vágyakozásaink, nem tudom, ezeket le kell tennünk az oltárnál. Tehát amikor valaki be akar menni közelebb az Isten jelenlétéhez, le kell tenni a saját elképzeléseit, a saját jóságát, a saját teljesítményeit. Ezt jól tudjátok, igaz? Csak most így magyarázom ezt a képet. Tehát, hogy ez történt velünk, amikor megtértünk, hogy megértettük, hogy semmire nem megyünk azzal, ami nekünk van, mert az mind bűnnel át van itatva. Mind bűnös. És ezért ezt ott Krisztus keresztjénél le kellett, hogy tegyük. Ott elfogadtuk Isten ítéletét mindenen, ami tőlünk való. És helyébe megkaptuk ugye Krisztusnak a tökéletességét. Erről sokat beszélünk, ugye, hogy az ő tökéletességét, az ő természetét örököltük meg, mint ajándéként, kegyelmi ajándéként. Van egy új életünk, de az az új élet az nem arról szól többet, hogy én magamért éljek, ezért mondtam, hogy az egónkat ott hagyjuk, hanem amikor bemegyünk a szentélybe, ott az Isten szolgálatáról van szó. És erre váltott meg bennünket Krisztus, hogy többet ne magunkért éljünk, hanem mint papokként őt szolgáljuk a szentélyben. Tehát amikor Izrael idejében is, amikor ott voltak a pusztában, csak a papok mehettek be a szentélybe. És a szentek szentjébe pedig csak a főpap mehetett be egy évben egyszer. Ez mutatja ugye Isten szentségét, és azt, hogy ő hozzá nem közelíthet senki, aki nem lett megtisztítva. És ott volt a medence, a mosdómedence, szintén a papok ott kellett, hogy megmosakodjanak, mielőtt belépnek a szentélybe. Tehát ez is ugye a megtisztulásunkról szól, akár a megszentelődésünk folyamatáról szól, arról, hogy Isten maga tisztít meg bennünket, ahhoz, hogy méltók legyünk arra, hogy a szentélyben éljünk. Még egy érdekes dolog, és ennek lesz köze a következő lépéshez, amiről beszélni fogok. Kint ugye ahol az áldozati oltár volt, meg a medence, ott természeti világosság volt. A napnak a fénye, természeti világosság. Ez olyan, mint a mi természeti életünk. De aki Isten jelenlétébe jön, még a papoknak is le kellett venni a szandájukat minden egyes alkalommal, mikor beléptek a szentélybe. Tudtátok ezt? Úgy, hogy az égő csipkebokornál mondta Mózesnek Isten, igaz, hogy vedd le a sarudat, mert szent az a föld, ahol állsz. A papoknak le kellett venniük még a sarujukat is a lábukról. És tehát a természeti világosság nem volt ott a szentélyben. És ugyanígy van velünk, hogy odajövünk Isten közelségébe, és Isten nem akarja azt, hogy mi a természeti beállítódásunk szerint, a természeti gondolataink szerint, a mi természeti adottságaink szerint járjunk, vagy éljünk a gyülekezetben, vagy tehát a mi lelkünkben, hanem van egy másik világosság. Van egy másik világosság, Isten adta világosság. Emlékeztek, hogy erről beszéltem, amikor a menórát egy kicsit én taglaltam azért itt a múlt évben, meg lehet, hogy még az ideiben is, most nem emlékszem, hogy az volt az a világosság, amit Isten adott. Az Úr Jézus mondta magáról, igaz, hogy én vagyok a világ világossága. És kell, hogy lássuk mi magunkat, meg a dolgokat az Isten világosságában. Az Isten adta világosságban. Na és erről volt az a kép, amikor valaki belépett egy ilyen pap, aki megtisztult, aki az áldozatot hozta, belépett a szentélybe, ott volt, amit látott, bal oldalt ott volt a menóra, a hétágú gyertyatartó. Jobb oldalt ott volt a közösség asztala, a szent kenyereknek az asztala, és szemben volt az illatáldozati oltár. És ugye itt van ez, hogy el vagyunk hívva, hogy papokként ebben a szentélyben éljünk. A lelkünkben. A lelkünkben Isten világosságában járjunk. Mert a hétágú gyertyatartó az volt az egyetlen világosság, ami ebben a szentélyben világosságot gyújtott. Tehát nem, ott nem volt természeti világosság. Természetes fény, most jól így mondom. Egyetlen egy olyan dolog volt még, ami világos volt ott, amikor Isten dicsősége betöltötte a szentét. A szentek szentjén ugye ott volt a Sekina, Isten dicsősége. Amikor minden rendben volt, akkor, tehát a papi szolgálatok megfelelően folytak, és tényleg Isten elégedett volt az, ami történt közöttük, akkor az ő dicsősége beragyogta azt a szentek szentjét, ahol egyébként nem volt semmilyen világosság. Tehát a szentek szentjében még annyi se volt, mint a szentélyben. De amikor Isten jelenléte ott volt, akkor az ő jelenléte beragyogta az egész helyet. Tehát az Isten dicsősége. És ezt egyébként úgy lehetett látni, hogy ugye egy kárpit elválasztotta még a szentélytől a szentek szentjét is. De az nem ért fel a plafonig, hanem az a fény, az látható volt, az Isten dicsőségének fénye látható volt, amikor betöltötte a szentek szentjét. Oké, de ez volt, de amúgy csak a menóra világosságát lehetett látni. Na és erről egy kicsit kibontva, de tényleg lehet, hogy nem tudok minden részletet elmondani nektek, meg nem is szükséges. Érdemes tanulmányozni ezeket különben, mert nagyon sok áldás van benne. Még egy dolog, amikor valaki belépett a szentélybe, akkor érzett még egy illatot is. Érezte azt a tömjént, ami az illataldozati oltáron volt. Tehát ott volt ez a fény, ez a gyertyákból jövő fény, vagy mécsesekből, és ott volt az illat, az illataldozati oltárnak az illata. És még egy ilyen érdekes, hogy ugye kint valószínű, hogy büdös volt, mert az állatokat ott leölték, földarabolták, olyan volt, mint egy mészárszék, és aztán elégették egybe, ugye az égő csont, meg bőr, meg hús szaga, ezek voltak kívül, de belül a szentélyben ott ez a jó illat ott volt, és ott volt az a fény, amit a menóra adott, és csak tényleg egy pár érdekességet elmondok ezzel a három berendezési tárgyal kapcsolatban, jó? Tehát a menóráról azt érdemes tudni, hogy az egy darab aranyból volt kikalapálva. Egy nagy darab arany kikalapálva, hétágú gyertyatartóvá. És erről vannak ilyen legendák, hogy mikor az készült, mert ugye Mózesnek Isten meghagyta, hogy pontosan úgy készítsd el, ahogy te azt láttad a mennyben. Mózes, amit a mennyben látott, annak a képére csinálta meg a hajlékot. És egyébként onnan tudjuk, hogy Mózes, figyeljetek, Mózes látta a mennyet, és látta a hétágú gyertyatartót ott, és amikor János apostol a jelenések könyvében fönn volt a mennyben, ő is látta ugyanazt, Emlékeztek, mert az Úr Jézus ott járt a gyertyatartók között, ezt mondja, hogy közepette. Tehát a hétágú gyertyatartó egy darab aranyból volt kikalapálva, és akkor mondják, hogy amikor Mózes ezt készítette, vagy készítette az ötös, aki ilyen nagy mester volt ebben, hogy azt mondja, ez ilyen legenda van róla, hogy sehogy nem tudták úgy megcsinálni, mert ott le van írva, hogy kell kinézni ennek, hogy ennyi-annyi ilyen kis golyócska van rajta, meg mandula levél, meg mindenféle mintázata van neki, és akkor mondja, hogy végül azt mondta neki Isten, hogy ha nem tudjátok megcsinálni, csak dobd be a tűzbe, és akkor, amikor kivették a tűzből, ott volt ez a gyertyatartó. Nem tudom, hogy így volt-e, de ez ilyen legenda ezzel kapcsolatban, amit a rabbik tanítanak. De a lényeg az, hogy egy darab vert arany, és a vert arany az tényleg vert arany, tehát úgy formálták az aranyat, hogy pontos, apró, erőteljes ütésekkel alakították az arany. Tudjátok, hogy az arany ilyen puha egyébként alapból, de nagyon nehéz, de puha anyag. És így van ott. Az arany a Bibliában Isten természetéről beszél. Tehát tiszta isteni természetről. Úgy mondtuk, a réz az ítéletről beszél, az arany tiszta isteni természetről. Minden, ami teljesen Istentől való, az arany. És csak összekötve itt a gyülekezettel, amikor az Úr Jézus jár a gyertyatartók között, azt mondja, hogy ez a hét gyülekezet. A hét szára ennek a menórának. Vagy az írás mondja még, hogy az Isten hét szelleme. Tudjuk, hogy a Szent Szellem az egy, de mégis van neki hét oldala, amik mind egyensúlyban vannak egy adott módon. És ehhez van egy vers, az Ézsaiás 11:1-3-ig, és ezt is lehetne, tehát erről egy egész sorozatot lehetne tartani, csak erről, hogy az Isten hét szelleme az micsoda. Én ezt nem fogom tudni megtenni, de ha akarjátok, tanulmányozzátok. Mert ahogy kinézett ez a menóra, úgy volt, hogy a közepén volt az úgynevezett szolga ág, ez olyan, mint az Úr Jézus Krisztus maga, és ebből jöttek ki a másik hat ág, 2-2 minden oldalra. És így lett összesen 7. Igaz? És azt mondja az Ézsaiás 11:1, figyeljetek, származik egy vesszőszál isai törzsökéből, és gyökereiből egy virágszál nevekedik, akin az Úrnak szelleme megnyugszik. Bölcsességnek és értelemnek szelleme, tanácsnak és hatalomnak szelleme, az Úr ismeretének és félelmének szelleme. Ez a hét. Az Úr maga, ugye a szolga ág, és ott van ez a hat jellemzője az ő szellemének, ami egy egyébként. Mondom, ezek mind egyensúlyban vannak. És ezeket tényleg ki lehetne mind elemezni, de nem fogom tudni, mert az idő az nem engedi. Figyeljetek, ez a Szent Szellemnek a világossága, ami összehasonlíthatatlan, tényleg hihetetlen pontossággal és precizitással megmutatja, hogy mi Istennek az akarata. És ebben benne van tényleg csak egy ilyen szemelvényekként, tehát ott van a bölcsesség és az értelem. Az értelem ugye az intellektualitás, ami szétválasztja a dolgokat. Szét tudja választani, hogy mi micsoda. A bölcsesség pedig, amelyik összerendezi az igazságot úgy, hogy az egyezzen az isteni renddel. Hogy mi az isteni rend. Vagy a tanács és a hatalomnak a szelleme. A tanács az tényleg az maga az isteni rend, ahogyan Isten megalkotta a dolgokat, ahogyan ő látja, ahogyan szerinte lennie kell. És a hatalom az pedig maga az a képesség, hogy tudjál cselekedni erővel ebben a világban. Tehát, hogy megvan a rend, és aszerint való cselekvésre való képesség. És aztán ott van az Úr ismeretének és a félelmének a lelke, vagy szelleme, ami pedig, tehát tényleg ezeket csak nagyon nagy vonalakban mondom most, de az Úr ismerete az, hogy van egy bensőséges kapcsolatunk és ismeretünk őróla, ugye, hogy ő a mi mennyei atyánk, hogy mennyire szeret bennünket, hogy mennyire... Tehát az ő személyéről, de a másik pedig az ő félelme. Az pedig az, hogy ezzel az ismerettel mi nem vagyunk megszokottak, hanem nem rettegjük az Istent, de tiszteljük őt. És ennek egyensúlyba kell lenni. Nem úgy van Istennel, ugye, hogy mit, hogy van egy jó barátom, ja, tudom, már azt is tudom, hogy mit fog mondani következőre, ja, jól van akkor, hanem tisztelem őt, és fontosnak tartom, amit mond, és elfogadom, és alávetem magam. És ez az a szellem, ami bennünk is ott van. Van a proféciákban kép erről egyébként, hogy látja a proféta ezt a gyertyatartót, és látja, ahogyan a középső gyertyából, vagy a középső tartályból ömlik az olaj az összesre. És ez olyan kép, mint ahogy az Úr Jézus Krisztus, tudjátok, ő az, akin van a kenet, aki kiárasztotta a Szent Szellemet a tanítványaira, és azok lángra gyulladtak, hogy a mi életünk, a mi gyertyatartónk az lángolni tud a Szent Szellem tüzében. De a gyertyatartónál a papoknak volt szolgálatuk, és ez az volt, hogy meg kellett tisztogatni ezeket a kis mécses, minek hívod, ezek kanócokat, amik bennük voltak ezekben a gyertyákban, meg kellett tisztogatni, fel kellett őket tölteni azzal az olajjal, és ügyelni kellett, hogy mindig égjenek. És ez olyasmi ez a kép, hogy és ezt reggel és este végezték ezek a papok. Tehát reggel bement a pap, lekoppintotta azokat a kis mécseseket, feltöltötte olajjal, és ügyelt rá, hogy mindig égjen. És tehát csak maga a kép, figyeljetek, amikor a tanítványokat betöltötte a Szent Szellem, szó szerint ott volt a fejük fölött a láng, emlékeztek? Szó szerint ott volt az Isten dicsősége, a Sekina dicsőség ott volt rajtuk, az Isten kenete, az Isten dicsősége. Hogy a mi életünk, a mi lelkünk az olyan, mint ez a mécses, hogy kell, hogy az Isten kenete ott legyen benne. Az Úr Jézus, vagy az Ószövetség beszél arról, ugye, hogy teljesedjetek be a Szent Szellemmel. Hogy vigyáznunk kell arra, és folyton tisztogatnunk azt a mécsest, hogy ott tényleg ott legyen az olaj. És ott legyen az, hogy lekoppintották azt a kanócot, meg kellett tisztítani, az arról beszél, hogy a mindennapok forgatagában nekünk is vannak olyan dolgok, amik ez így elfolythatják ezt, vagy a Szent Szellemnek ezt a munkáját bennünk, hogy ezt meg kell kicsit tisztogatni. Ez nem arról szól, hogy föltétlen bűnösök vagyunk, de hogy ezt mindig. És emlékeztek, hogy a Timóteusnak azt mondja a Pál apostol, hogy szítsad föl azt az ajándékot, ami van benned a Szent Szellem által, kezeim rátevés által, hogy azt a szívet, azt a tüzet, az isteni tüzet az életünkbe, azt föl kell szítani, azt ott kell, a Szent Szellem által ott kell tartani. Vagy ott van a 10 szűz, emlékeztek, sőt közülük, bölcs volt 5 közülük, meg bolond volt, vagy balga, hogy nem volt olajuk. Hogy kell, hogy az életünkben ott legyen a Szent Szellem betöltése. És majd mindjárt mondok egy érdekeset ezzel kapcsolatban, amikor beszélünk most a Szent Kenyérek asztaláról, mert összefügg a kettő, és figyeljetek. Tehát ez a Szent Szellemnek a betöltése az életünkbe, ez a szellemmel való teljes élet, ez az ő világossága, Isten 7 szelleme, az ő precíz világossága az életünkbe, ami meg kell, hogy világítsa a mi lelkünket. A másik volt ugye ez a Szent Kenyérek asztala, és nagyon érdekes, hogy függ össze a kettő, majd mindjárt mondom. A közösség asztala, ez pedig egy kép volt az isteni gondoskodásról, a mi napi fizikai és szellemi szükségleteinkről. Tehát tudjátok, hogy a kenyér maga az, ami minden nap eszünk, meg ami életbe tart bennünket, és Isten adja a kenyeret. És 12 ilyen kenyér volt azon az asztalon, az is aranyból volt, hogyha jól emlékszem, az az asztal is, tehát a közösség asztala, 12 kenyér képviselve Izrael 12 törzsét. Tehát, hogy Isten mindegyikükről egyen-egyenként gondoskodik. Minden nap, naponként gondoskodik róluk. És ezek ott voltak folyamatosan, szüntelenül a szentélyben, Isten jelenlétében. Talán ezért is hívták őket az örökkévaló kenyérnek, vagy a jelenlét kenyerének, vagy nem tudom, valami ilyesminek hívták, mert hogy szüntelenül ott volt, egyfolytában. Egyébként úgy csinálták, hogy hetente cserélték őket, Isten így hagyta, hogy hetente kell őket kicserélni, egy hétig ott volt folyamatosan, és akkor szombaton hoztak egy újabb adagot. Emlékeztek, hogy Dávid, amikor menekült az embereivel, a papokhoz folyamodott, egyébként ez is menedék volt a szentély. Az oltár szarvához, aki oda ment, emlékeztek, menedéket kérhetett Dávid. ezt tette, és kérdezte, hogy van-e valami ennivalótok az embereinek. És mondták, hogy nincsen más, csak ezek a szent kenyerek onnan a szentélyből. És Dávid részesült ebből az embereivel együtt. Egyébként tudjátok, hogy milyen érdekes, hogy tudjátok, hogy hány embert etetett meg azzal a kenyérrel? 600 embert. Ez is egy kép olyan, nem, mint ahogy az Úr Jézus mondta, hogy az élet kenyere, ő az élet kenyere, és utána megeteti az 5000 embert. Hogy ott van a Bibliában ez a kép, hogy ott van az isteni gondoskodás az ő népe számára, ahogyan ő megosztotta magát velünk, ahogy az Úr Jézus mondta, hogy én vagyok az a kenyér, amelyik a mennyből szállott alá, hogy ez a kenyér, ez a vele való közösségünknek a jelképe, mert mi van veled közelebbi közösségben, mint az étel, amit megeszel? Az semmi más nincs közelebb hozzánk igazából, az a mi részünké válik. És az Úr Jézus azt mondta, hogy ha nem eszitek az én testemet, és nem isszátok az én véremet, semmi közöttök nincsen hozzám, emlékeztek? Tehát ő azt akarja, hogy az ő élete, az ő élő kenyér, az a mi részünké váljon. És mi olyanok vagyunk, mint a Dávid, mi bemehetünk oda, mi megehetjük, mi papok vagyunk. A papok fogyasztották el egyébként azokat a kenyereket, mikor leették. De figyeljetek, itt egy érdekes, most mondom. Tehát ezek a kenyerek, miközben ott voltak egy héten keresztül, folyamatosan a menórának a fénye érte őket. A menóra fénye, és erre mondják, hogy tehát olyan érdekes volt, mert direkt úgy volt csinálva, hogy a szent kenyerek asztalára világítsanak azok a mécsesek. Majd ha elolvassatok a leírást a menóráról, ott le van ez írva, hogy Isten ezt úgy rendelte, és azt mondják, hogy ezt ilyen tükrökkel érték el, tehát a fényt oda vetítették direkt ezek arra az asztalra. És ebben az az érdekes, hogy a mi életünkben az ige, ugye a mennyei kenyér, Krisztusnak az igéje, az ő beszéde, de azt kell, hogy áthassa a Szent Szellem világossága, hogy ez tényleg valóban táplálék legyen a mi lelkünk számára. És erre egy kép ez, hogy az a világosság, az áthatotta azt a kenyeret. Egyébként azt mondják, hogy olyan érdekes, hogy ezek a kenyerek még egy hét után is melegek voltak, amikor elvették arról az asztalról, és frissek voltak. És még egy érdekes, hogy áthatotta, átjárta ezeket is az illat, ami ugye az egész szentélyben jelen volt. És ez pedig tényleg az imádatnak a légköre, ugye? Tehát amikor elfogadunk Istentől táplálékot a lelkünk számára, az ő igéjét kell, hogy áthassa a Szent Szellemnek a jelenléte, az ő világossága, és aztán az imádat. És így táplálék a lelkünk számára az ige. Ez érdekes, vagy jó ez? Nem? Nekem annyira bátorító volt, vagy érdekes volt ez, ugye, hogy a mi életünkről szól ez, a mi papi szolgálatunkról, a mi életünkről szól ez, az egész, amikor történtek. Egyébként nagyon sok részlet, tehát én most csak tényleg egy párat kiemelek ezek közül. Tehát ez volt a közösség asztala. Úgy, ahogy az Úr vacsoránál, ugye erről mindig megemlékezünk, hogy az Úr Jézus mondta, hogy ez az én testem, és rám emlékezve ezt cselekedjétek. Hogy így kell folyamatosan táplálkoznunk az ő igéjével, az ő testével. És nyilván, tehát az is egy érdekes kép ebben, hogy kint, ahogy mondtam, zűrzavar volt. Tehát abban a táborban azért nem csak rendezett dolgok voltak. Az a 12-től sokat civakodott egymással, meg mindenféle volt közöttük, de bent a szentélyben ez a 12 kenyér szép rendben ott volt Isten előtt, ott rend volt ezzel kapcsolatban, és ott volt az ő kapcsolatuk Isten előtt, és szép rendben volt. Hogy amikor ránézünk a gyülekezetre is, és gondolkozunk arról, hogy milyen állapotok vannak, vagy ne természeti világosságban nézünk erre, hanem úgy tekintsünk a mi közösségünkre, mint ahogyan Isten látja. Abban a szép rendben, ahogy mindenki előtte van, ugye ez a közösségnek az asztalán, mindenkiről ő gondoskodik. És emlékeztek, hogy ezt mondja az ének, hogy a atyám házában minden rendben van. Hogy nem itt a földön van minden rendben, de ő nála igen. És rajta keresztül tudunk tekinteni egymásra, Krisztus testére, a gyülekezetre, a közösségünkre. és tudjuk azt mondani, hogy ez rendben van, ez ékesen, szép rendben Isten előtt van. És aztán a harmadik berendezési tárgy volt ugye az illatáldozati oltár. Egyébként, hogyha olvassuk az ige helyet, azt hiszem a Zsidók 12-ben írja le, ott ezt már a szentek szentjéhez sorolja, tehát annak a berendezési tárgyához. Ez egyébként annál is inkább úgy van, mert mai nap, ugye a zsidók idején ott volt egy kárpit, ami elválasztotta a két helységet. És ahogy mondtam, közvetlenül azelőtt állt ez az oltár, de amikor az Úr Jézus meghalt, akkor a kárpit tetejétől az aljáig ketté hasadt. És most nincs ott kárpit. Tehát a mi papi szolgálatunkban nincs több elválasztás Isten elől, hanem az oltár, az imádat oltára, az közvetlen kapcsolatban van a szentek szentjével, Isten jelenlétével. Tehát az imádaton keresztül az illat, amik ez a tömjén, amit ott áldoztak, ez az a mi imáinknak a képe, amik közvetlenül bejutnak Isten jelenlétébe. Jó? És így szolgálunk Isten felé. És ez az oltár, ez is aranyból volt, tehát szín aranyból volt, és volt egy ilyen kis pereme neki, és oda ugye izzó szenet tettek, amit az áldozati oltáról hoztak. És ebből volt is egyébként ugye probléma, hogy idegen tűzzel áldoztak Áron fiai, és emiatt meg is kellett halniuk. Tehát csak onnan lehetett, az áldozati oltáról lehetett a parazsat behozni az illatáldozati oltárhoz. Azt a parazsat használták, ami az ítélet helyén volt. És ez nekünk arról beszél, hogy Isten imádata nem lehetséges csak az Úr Jézus Krisztus áldozata által. Igaz? Tehát, hogy és ott meg volt mondva, hogy nem lehet idegen tűzzel áldozni. És csak egy ilyen, csak mondom, hogy ugye ott volt ez a tömjén, ami egy olyan füstölő szer volt, ami semmi más helyen nem készítettek Izraelbe, egy olyan illat, ez állítólag ilyen édes illat volt, ilyen keleti, nem tudom, hogy ez mi, fűszer, vagy mi volt, amit oda tettek, aminek ez az egyedi illata, saját illata volt, ahol senki más nem készíthetett, csak azon az oltáron. És ez tényleg olyan, mint az Úr Jézus Krisztus jó illata. Ő az egyetlen, aki kedves Isten előtt. Amikor mi imádkozunk Istenhez, igazából ő rajta keresztül imádkozunk hozzá. Sőt, az igazi ima az ő imája, értünk. Meg az egész világért. És aztán a Szent Szellem is hahatatlan fohászokkal könyörög az egész világért. Emlékeztek, hogy a Római Levél 8. fejezetében le van ez írva, hogy a Szent Szellem kimondhatatlan fohászkodásokkal könyörög, hogy ez az oltár, ez a közbenjárásnak az oltára, az Úr Jézus Krisztus nevében, az azt jelenti, nem azt jelenti, hogy elmondunk egy bűvös szót az imáink végén, hogy akkor egy ilyen, hanem hogy tényleg az ő természete által imádhatjuk az atyát, és van egy közbenjárás. Úgy, hogy az Úr Jézus Krisztus a mellén viselte a mi főpapunként azokat az Izrael törzseit jelképező ilyen köveket, égköveket. Emlékeztek, hogy a főpap Isten elé járulva képviselte a népet, és hordozta a mellkasán ezeket az Izrael fiait jelképező kövecskéket, és ott volt értük Isten jelenlétében. Ugyanígy mi papokként képviseljük azokat, akik között élünk, és imádkozhatunk, könyöröghetünk értük. Ahogy mondtam nektek az elején, hogy szolgálni vagyunk a szentélyben. Ahova mi el vagyunk hívva, az Isten jelenlétében mi szolgálni vagyunk ott. Nem önmagunkért könyörgünk, meg nem a saját egónk diktálta vágyainkat hozzuk Isten elé, hanem az, hogy az Úr Jézus Krisztus nevében az azt jelenti, hogy az ő áldozatára nézve olyan imák, amik az ő imái igazából. Ezeknek vagyunk mi a letéteményese, és ezekkel jövünk el, és ez jó illat Isten előtt. Ez jó illat Isten előtt. Lehetne ezt taglalni tovább egyébként, mert az, hogy nem szabad idegen tüzet hozni, tényleg lehet, hogy vannak közösségek meg együttlétek, amikor nem ez a tűz van ott. Lehet, hogy Lehet, hogy ilyen klubszerű együttlét van, tudod, ahol az a lényeg, hogy mi jól érezzük magunkat, meg élmény legyen, ilyen élmény alapú Isten tisztelet, ahol az a lényeg, hogy én minél jobban felturbózzam magamat, és ez idegen tűz. Ez egy idegen tűz. Mert ahogy mondtam, levesszük a sarunkat, oda jövünk Isten jelenlétébe, és ott ő a főszereplő. Ő a főszereplő. És hát tényleg nem akarom ezt, mert egyébként lehet törvénykezés is a gyülekezetben, igaz? És az ugyanaz, az is egy idegen tűz. Jön egy prédikátor, és akkor ostorozza az embereket, hogy milyen bűnök, és ki milyen bűnös, és meg kell térni, és nem tudom. És igazából ez is egy idegen tűz, mert nem Isten szellemének az egyensúlya van benne. És az imádat, ami ebből kijön, az nem imádat igazából, hanem önigazság, öntömjénezés, mert nekem jobban megy, neked nem megy jól, nem tudom. Mondom, lehet sok alkalmazása, gondoljátok végig. Nem lehet idegen tűz. Nem, csak egy illat van, egy jó illatú áldozat van, amiben az Atya gyönyörködik, ami előtte kedves, az Úr Jézus Krisztusé. És az oltárról vitték oda a parazsat, és ott van az a kenet, ami rajta van, az a tömjén. Csak egy érdekes kép még ehhez, hogy emlékeztek, hogy amikor az Úr Jézus meghalt a kereszten, előtte nem sokkal, vagy közvetlenül előtte kente meg Mária az alabástrom szerencét, mikor széttörte és ráömtötte azt a kenetet. Azt mondják, hogy amikor az Úr Jézus feláldozta magát, az a kenet az áthatotta ott az egész, tehát annak az illata áthatotta az egész környezetét, még mindig. Meg amikor eltemették egyébként akkor is, hogy hasonló az az imádat, ami Krisztus által való imádat, ami az ő természete, amit mondtam, hogy ez betöltötte az egész szentét, az az illat, de még kint is lehetett érezni, hogy így van az a hívő, aki tényleg Krisztus természet által jön oda az Atyához, és imádja őt, hogy az illat, az átitatja az életedet, azt nem lehet letagadni. Azt látják az emberek, az ott van az életedben, és jó illata van neki. És tudjátok, ez annyira nagy áldás, mikor Isten ezt megadja a közösségünknek, meg az otthonainkban, hogy ott van az ő jó illata rajtunk. És most tudom, ez ilyen képes beszéd, de a Biblia használja ezt a képet, hogy legyen jó illat az életünk. Nem úgy önmagában, hanem emiatt, amiről itt beszélünk. Ez az igazság, hogy Isten ezt szeretné. Ja, úgyhogy amiben a tanítványok gyakorolták magukat, az igazából ennek a szentélynek a szellemi alkalmazása. Ugye, mert ahogy mondta az apostolok cselekedetei, amit az elején olvastunk, hogy foglalatosok voltak az apostolok tudományában, az a tanítás, az igének az a világossága, az a kenyér az Úr Jézus életéről, az ő áldozatáról, a haláláról, ennek a jelentéséről, amit a Szent Szellem megvilágított, amit megelevenített, ez a tudomány. Tehát ez nem egy intellektuális tudás. Amikor a gyülekezetbe jövünk, nem csak valami ismereteket akarunk összeharácsolni, tudjátok, mint valami diplomára készülő diák, vagy nem tudom, hanem kell, hogy a Szent Szellem fénye megelevenítse a számunkra, kell, hogy a Szent Szellem ott legyen, és az imádat áthassa. Ez az apostoli tudomány. A közösség, ahogy mondtam, ez a közösség asztala, az ő előtte való közösségünk, ami Isten előtt van, ami egy szent dolog, és nem változik meg. Tehát az a főpap az szüntelen ott hordja a mellén azt a 12 törzset. Az az asztal a 12 kenyérrel szüntelen ott van az Isten jelenlétében. A kenyér megtörése az erről egy kép. Egyébként ugye az egységünkről, a Krisztus életében való részesedésünkről, és a könyörgések pedig az pedig az illatáldozati oltár, az pedig az imádat, az imádságok, közbenjárás, ennek a képe. És ebben gyakorolták magukat, és naponként együtt voltak a templomban. Ahogy mondtam nektek, hogy ez is ez a kép, tudjátok, hogy azok a papok minden nap bementek, és megtisztították a mécses, minden nap kétszer. És lehet az életünknek egy tudatos gyakorlata az, hogy minden nap legalább kétszer így elcsendesedjünk imádságban, imádjuk Istent, és tisztogassuk meg azt a mécsest, és nézzünk arra az asztalra, együk azt a kenyeret, amit ő adott nekünk. Reggel, amikor fölébredsz, de van, aki nem reggel ébred föl, aki éjszakás műszakban van, mint én vagy a Lali, akkor, amikor fölébredünk, hogy oda megyek Isten elé, hálát adok neki, felkavarom a lelkem, felelevenítem a Szent Szellem ajándékát bennem, betöltek ezek az ő gondolataival, elfogadom a mennyei kenyeret, eszek abból a szent kenyerből egy kicsit. És este, vagy amikor lefekszem, akkor pedig végig gondolom, hogy miért vagyok megint csak hálás Istennek. Végig gondolom, hogy mi az, ahol félresiklottam, mi az, amit el kell rendezzek, és imádom Istent az ő jelenlétében, és elé hozok embereket és helyzeteket, akikkel találkoztam, és közben járok értük. És tudjátok, hogy a legnagyobb szolgálatunk ebben a világban az a mi közben járó imádságunk. És tudjátok, hogy ezt bármikor lehet végezni, és bárhol. Tehát, hogy lehet, hogy nem tudok minden koldusnak enni adni, vagy nem tudok mindenhova elmenni meglátogatni valakit, vagy nem tudok nehéz helyzetekben segíteni, mert én sem tudom, hogy mit kéne. De imádkozni, Isten elé hozni, elé tárni a dolgokat, úgy, ahogy ezt tették ezek a tanítványok, ezt bármikor meg tudjuk tenni. És ez egy szolgálat, és mi papok vagyunk. Isten hívott bennünket erre az életre. Ez lesz az életünknek a kiteljesedése. És tudjátok, hogy ezen keresztül miközben mi szemléljük az Úr Jézus Krisztust, és imádjuk őt, és elfogadunk tőle, és hagyjuk, hogy az ő világossága átjárja az életünket, mi is az ő képére formálódunk át. Ezt mondja a Biblia, hogy átformálódunk az ő képére, és olyanok leszünk, mint ő. És én hiszem, hogy ennek a folyamatnak ugye a vége, az a beteljesedés, amikor egyesülünk Istennel az ő trónjánál, a kegyelem királyi székénél, amiről most keveset beszéltem, de eljön az az idő, amikor már nem a szentélybe fogunk élni, és nem ezen a földön, hanem ugye ő vele egyesülünk ott az ő jelenlétében. És az ezer éves uralkodás alatt tényleg az ő képviselői leszünk. Most is azok vagyunk egyébként, csak ugye még kapcsol minket a földhöz a mi fizikai testünk, meg a szükségleteink, meg a szolgálatunk is egyébként, tehát egy adott módon. De akarom bennetek tudatosítani, hogy mi elhívásunk, ahogy látod itt az első gyülekezetet, az ez, hogy ott az Isten jelenlétében szolgáljunk papokként. Ezt mondja a Péter apostol, ugye, épüljetek fel szellemi házzá, és papi szolgálatot végezzetek. Tudjátok, hogy sokan hívők között is űznek karriert, vagy el vannak foglalva az élet dolgaival, és ezek alapjában véve önmagukban nem rosszak. De hogyha nem éli azt az életet, amiről most beszélek, az az ember, akkor igazából nem abban él, aki ő valójában. Tehát nem, és nincsen neki örökké való értéke. És nem, tehát tényleg ez nem bántásképp, vagy nem úgy, hogy rossz egy karriert építeni, vagy rossz lenne gondoskodni az élet részleteiről, vagy rossz lenne. De a mi elhívásunk az egy följebb való elhívás erre a szolgálatra. És ezt értették meg az apostolok, és emlékeztek, hogy majd később olvassuk, hogy mindenük közös lett ott abban a kis gyülekezetben, közösségben, Isten töltötte be a szükségeiket, és ezt gyakorolták. Együtt lenni az apostolok tudományában, közösségben és imádságokban. Mi lehet magasabb ettől? És nyilván utána volt nekik hétköznapi életük is, pláne amikor szétszóradtak, de Isten megadta azt a kegyelmet, hogy egy jó darabig a jeruzsálemi gyülekezetben ebben erősödtek meg, ebben az ő papságukban, mert különben nem is tudták volna később aztán továbbadni ugye azt a fajta életet, amit kaptak az Úr Jézus Krisztustól. Mindennek meg volt az ideje abban az összefüggésben is. Ja, úgyhogy ez az üzenet mai napra. Kérlek, hogy gondolkodjatok erről, bátorodjatok ezáltal, tanulmányozzatok, hogyha van időtök, meg éljünk ezzel, ami a miénk ebből. Amen. Amen. Köszönjük, Urunk, neked ezt a hihetetlen kiváltságot, hogy te előtted, a te jelenlétedben lehetünk a te papjaidként, Uram, ebben a világban. Köszönjük neked azt a azt az árat, amivel megvásároltál bennünket, amivel kifizetted a bűneinket, amivel lehetővé tetted, hogy mi Isten közelében legyünk, Uram. Köszönjük neked azt a hihetetlen szeretetet, amivel körülölelsz bennünket, Uram, a lelkünk szentélyében, amiben te kizárod a világnak a zaját, és rád figyelhetünk, Uram, és gyönyörködhetünk a te világosságodban, és élhetünk a közösség áldásaival, és imádhatunk téged, Uram, a lelkünk szobáiban, tényleg szüntelenül, és lehetünk a te trónod előtt, ahová hívsz bennünket, Uram. Köszönjük neked ezt. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te ezt lehetővé tetted, és te, ami főpapunként bementél abba a szentek szentjébe, és nem is jöttél ki onnan soha többet, Uram. És szüntelen képviselsz bennünket az Atya előtt, és szüntelen hordozol bennünket, mint ahogy a főpap hordozta azokat a drága köveket, Uram, és drága köveid vagyunk a te szemedben, egyen-egyenként és együttesen. Taníts minket, Uram, hogy mit jelentenek ezek. Taníts minket, hogy hogyan tudjuk alkalmazni az életünkben. Vezess tovább, tényleg személyesen és közösségként, és a te nevedben kérünk erre. Amen.